Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Boros Dávid baptista lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Nagyon fontos az apai minta, és különösen a mai középgenerációval veszem azt észre, hogy a férfiaknak nincs meg ez a férfi mintája, nincs meg az a állóképességük, a felelősségük a családért, mert nem látta otthon, egyedül nevelte az édesanyja esetleg. Nagyon sok egyedülálló anya van, aki a gyermekét neveli, és ezek a gyermekek ugye később megnősülnek, családot alapítanak, de nincs előttük, hogy hogyan kell egy családapának viselkednie.
Igen, ugye a háborús és közel azután született generáció, 56-os generációnak úgy gondolom, mondhatom, hogy a fő kihívása a túlélés volt. Tehát az, hogy túlélni, és hajlékot biztosítani, táplálékot, ruhát, és ezért oda is kellett tennie magát tényleg az embernek. Azért úgy hiszem, hogy a 60-as, 70-es évektől, és főleg máig ez megváltozott, hála Istennek, egy kényelmesebb korban élünk, és sokkal nagyobb vágyaink is vannak, meg ambícióink is, meg tudatosságunk is, mint hogy hát élje túl mindenki, ugye anyád meg apád is hát valahogy kibírták azért az, hogy tartalmas házastársi kapcsolatok legyenek, szülő-gyermek kapcsolatok, ez nem csak elvárás, hanem azt gondolom tényleg egy nagyon jó belső szükséglet. Az biztos, hogy ehhez a modernkori elváráshoz, előző generációknak, de még nekünk is ehhez föl kell nőni. És úgy hiszem, hogy itt jön az a gondolat szóba, amit Pál apostol mond, hogy úgy szeresse a férje a feleségét, mint Krisztus az egyházat, hogy életét adta érte. Nem a munkáját adta, nem a pénzét adta, nem az energiáját adta, nem az életét adta. Volt édesapámmal beszélgetésünk régebben, hogy hogy is teltek a mi gyerekkori nyaraink, és hát mondta, hogy ő nem jött el velünk a Balatonhoz, hanem elvitt. Ugye, első nap és jött értünk az utolsó, mert hogy ő ezt nem bírja. És amikor elég nagy lettem, akkor mondtam neki, hogy ez úgy gondolom nem tartozik senkire, hogy mi mit bírunk, mit nem, hanem valamit az ember úgy tesz meg, hogy meg kell tennie. Akkor is, hogyha ez neki nem tetszik, ha ez nem jön belőle. Hát ez van lehetőségem gyakorolni gyermekeim felé, miközben hála Istennek, és nagyon jó a kapcsolatunk, gyakorlom a szülő tiszteletet is, elfogadva, hogy az előző generációknak más neveltetése volt, és ahhoz képest úgy gondolom, hogy sokan, és az én édesapám is nagyon nagy lépést tett, és nagy fordulatot hozott az, hogy ő is különben megtért hívő emberként másképpen fordult hozzánk, mint ahogy ő hozzá a szülei.
Annyit tennék csak hozzá, hogy azt hiszem, hogy a nőknek is tudomásul kell venniük, hogy különböző életszakaszok vannak, mert nem lehet egyszerre tényleg ezt a három félét összeegyeztetni. Ha gyermeket vállal, akkor az gyermekkel valameddig, leginkább 3 éves koráig otthon kell maradni, és mert ez nagyon fontos a gyermek szempontjából. És amikor visszatér a munkába, akkor valóban szükség van a férjének a segítségére.
Igen, meg még egy lelkiismereti szállat is tennék hozzá, ami lehet, hogy a kedves hölgyekben jobban is működik, mint bennünk férfiaknak. Mi mindenhol úgy érezzük, hogy mi maximálisan és nagyon jó teljesítünk, és több hölgytől is hallom, ahogy elmondják, hogy úgy érzik, hogy amikor a munkában vannak, akkor nem jó családanyák, ha otthon vannak, akkor nem jó munkaerő, és azt hiszem, hogy az ő sokkal szenzitívebb lelkiségüknek bizony, ez az amúgy is nehéz helyzet, nem egy könnyű teher.
Térjünk át egy másik témára, ami nagyon érdekes, mert baptista testvéreink felnőtt keresztséggel, fehér ruhába öltözve alámerítkeznek. A fehér szín a tisztaság jele. Az alámerítkezés, az tudom, hogy az egyházba való befogadás jele is, de azt is mondjuk, hogy lemossa a bűneinket, megtisztít. Jézus viszont egész mást mond a tisztaságról. A Márk 7-ben azt mondja, hogy mert ami kívülről megy be az emberbe, az nem teszi tisztátalanná. A tisztátalanság az emberből, a szívéből jön elő, a gonosz gondolatok, amik később a vétkeink és a bűneinké válnak, az ember szívéből jönnek elő. Tehát, ha lelki tisztaságra vágyunk, akkor ennek belülről kell fakadnia.
Mindenképpen, hiszen az, hogy valaki akár megkeresztelkedik, akár bemerítkezik, bármilyen egyházi szertartás is véghez visz, önmagában az nem lehet megtisztító erejű, csak is lelki-szellemi folyamatok, amik Istentől jönnek, Istenben zajlódnak, és ezeknek különböző szimbólumai persze vannak. úgy gondolom, hogy ezt mondhatom, hogy egy úrvacsora sem, vagy bármi egyéb szent cselekmény sem önmagában, akár egy házasságkötés, vagy bármi egyéb önmagában érték, hanem amennyiben tényleg valaki szívvel, lélekkel ebben benne van. Tehát a bemerítkezés is egy ilyen jelképes cselekedet, azért nem egy üres formaság természetesen, de úgy gondolom olyan, mint egy házasságkötés, hogy ha megvan a mögöttes tartalom, akkor az kiegészítve egy nagyon jó külső megjelenési forma és pecsét. Bőjelkép tára van a bemerítkezésnek, vagy hetmás felekezetnél a keresztségnek, hiszen számos allegória, vagy számos metafora megjelenik benne. Valóban az egyik megjelenési forma, akár a fehér ruha, vagy maga a víznek, mint általános ugye, tisztulási jelképnek a jelenléte, ez bemerítő Jánosnál is így volt, hiszen bemerítette az embereket a vízbe, ami hát nem lehet nagyon másnak a jele, mint a megtisztulásnak, nem önmagában a Jordán vizétől ugye tisztul meg senki, mondta is Noámán, Elizeus prófétának, hogy mit menjek én ugye ebbe a kozas vízbe, hát különböző vizek vannak ugye a mi országunkban, de hát csak megtette, és ennek szellemi jelentősége van. Tehát az egyik jelkép ugye benne a víz, a megtisztulás jel. A másik fehér ruha, nagyon érdekes, hogy ez is és sok párhuzam van a mennyegzővel, hiszen ugye szokták mondani, hogy az is csak egy papír, persze hozzátesszük, a pénz is csak egy papír, és azért elég sokat szalad érte az ember, és elég önzetlenül teszi ugye ezt, természetesen sokkal több ennél. A mennyegzőben is ugye ott van a fehér ruha, ott is ugye a tisztaságnak a jele. Nagyon érdekes az, hogy mind a kettő egy szövetségkötés, egy fogadalomtétel, és a mi felekezetünkben talán ez a felnőtt keresztségből adódó sajátosság, ami fontosabb, mint hogy akár fehér ruha, vagy akár hogy teljes alámerítés, és nem csak egy jelképes vízmennyiség. Az a belső személyes meggyőződés, hitbeli múlt, ami ott van az emberben, az a döntés, az átélések, amik a sajátja, és ami által belelép az Istennel való szövetségbe. Az, hogy valaki bemerítkezik, de mondhatnám azt, hogy keresztel is, önmagában nem hiszem, hogy ez őt megmenteni, azt gondolom, hogy, és én ezt tiszteletben tartom a gyermekkeresztséget gyakorló felekezeteknél, hogy az egy nagyon jó vágy, és egy előre tekintés, egy jövőbe mutatás, hogy ez lesz az az út, amin jó lesz járni, és tulajdonképpen bárhogy is közelítjük meg, a cél az, hogy valaki minél hamarabb erre az útra lélekben, szellemben rátérjen, és ott a már meglévő pecsétek mellé tényleg újabbakkal pecsételje el magát minden nap az Úrnak a követésére.
Úgy vélem, hogy nagyon jó kapcsolatban van az Úristennel, mint lelkész napi kapcsolatban nyilvánvalóan, de tudjuk, hogy az nem menti meg az embert az Úr próbáitól. Volt ilyen az életében?
Igen, nagyon érdekes és nagyon megtisztelő a megjegyzése. Éppen ebben az évben valakivel beszélgettem, és szóba jött, hogy ki mivel foglalkozik gondolatban, lélekben, és mondtam, hogy én azon szoktam sokat gondolkodni, hogy mi az Istennek a véleménye rólam, hogy lát engem. Visszakérdezett, hogy egy lelkipásztor is foglalkozik ilyen kérdésekkel. Aztán mondtam neki, hogy hát csak ilyenekkel és főállásba arra tette azért, hogy mások is ilyen kérdésekkel foglalkoznak, hogy mit mond Isten rólam és nekem, és hogy lát engemet. Természetesen próbák vannak a mi életünkben is. Egyfelől a Jóisten nagyon irgalmas abban, hogy ahogy ígéretünk is van erre, hogy nem ad erőnk felüli próbát. Másfelől azt mondhatom, hogy ad egy jó kedvet, egy jó reménységet a meglévő próbákon átjutni, és azt is mondhatom, hogy úgy látom, hogy magunk körül bizonyos embereknek sokkal nagyobb próbái vannak, hála Istennek, egészségünkben van egy stabilitás, természetesen három gyermek mellett ugye a mindennapok, de jó Isten az igazi nagy tragédiáktól megóvott bennünket, és hogyha jön is, akkor is fölkészít, volt olyan rákos betegség a családban, vagy akár cukorbetegség, egyébek, amik azért megpróbálnak bennünket. A Jóisten adott gyógyulást, adott szabadulást, de azt is megmutatta, hogy nincs itt maradandó városunk ezen a földön, hanem az eljövendőt várjuk.
Mit tart ön az Isten ajándékának az életében?
Sokszor mondom a feleségének, még ha csak jó idő is van, hogy hú, ez is milyen nagy kegyelem. vagy az, hogy elindul az autónk, olyan márkájú autónk, ami nagyon kreatív technológiára épül, és bizony érzékeny ez a kreatív technológia, és ilyen apró dolgokra is szoktam mondani, hogy ez is Istennek a kegyelme, és azt hiszem, hogy ezt jól mondom. Ő meg azt szokta mondani, hogy nem ez a kegyelem, hanem az, hogy örök életünk van, és megbocsátott az Úr, és azt hiszem, hogy neki is igaza van, hiszen a legnagyobb ajándék tényleg Jézus Krisztus, és az az örök élet, ami vár ránk, és amellett minden más eltörpül. De tapasztalom azt, és ezt nagyon a bőrömön érzem, és ez hatással van rám, hogy jól tart az Úr, és ezen a földi úton is megtapasztalom tényleg sok ajándékát, kegyelmét, ilyen a család, ez az ország, amelyben élhetünk. Azok a pillanatnyi folyamatok is akár, amelyek néha talán lelomboznak, de máskor reménnyel töltenek meg, a gyermekeinkkel kapcsolatos öröm, az egészségünkben, a jólétünkben való öröm. Én úgy hiszem, hogy a mai embert Isten nagyon bőven ajándékozza, csak nehogy az legyen a kísértésünk, hogy túl bő az ajándék, és annyira leköti a figyelmünket, hogy az ajándékozót és a legnagyobb ajándékát nem vesszük észre. Erre magamat is figyelmeztetnem kell, szeretek élni, és jó napokat látni, és miközben Isten ad ilyeneket, közben nagyon figyelmeztet, hogy ez csak időleges, és az igazi kincs az ő maga.
Hát azért azt mondják, hogy a Prédikátor könyvében van, hogy azért a munkánk gyümölcsét élvezni kell. Tehát ez nem tilos, hogy örüljünk és jól éljünk. Ez a keresztény hittel teljes mértékben összeegyeztethető.
Igen, én bennem sincs egy ilyen életellenesség, akár a pihenésben, a táplálékban, a testmozgásban, a társas örömökben, találkozásunkban, a természetben, a művészetben, és még hosszan sorolhatnánk, hogy tényleg hol van jelen Istennek a kegyelme, annak egy-egy fénysugara, és ezt nem lebecsülve mondom azt, hogy ez, úgy hiszem, hogy ez mind azért van, hiszen amit soroltam a meglévők, ez mind el is fog vetetni szépen sokan. Ez mind azért, hogy rámutasson sok pici ajándék, meg nagyobb az ajándékozóra. És miközben majd szépen elveszítjük ezeket a földi ajándékokat, mert ugye azt mondja Pál is, hogy a mi földi sátorházunk összeomlik, és szép lassan ezeket a területeket veszítjük el, de van Istentől készített hajlékunk, és a figyelmünk az valahogy. És ez nem egyenlő az öregedéssel, ez valami más, egy belső szellemi folyamat. Tevődik át, hogy de az én kincsem ott van. Ez olyan, mint amikor van egy nagyon kis vékony patak, és próbáljuk átlépni, és az egyik lábunkat fölemeljük erről a földről, és úgy szépen tesszük át, és hogy mikor van az, hogy na most fele-fele a két partoldalon, és én sok testvérnél látom, akik életkorban is, de hitben is előttem járnak, hogy már úgy látom, hogy a nagyobb súly az már az Isten országán van. Nekem még ebben sokat kell fejlődnem.
Hiszen még fiatal.
Szeretném ezt gondolni a magam. 38 évvel most már lassan ezt nem mondhatom felelőtlenül.
Kedves Dávid, köszönöm szépen az értékes gondolatait, és kérem az Isten áldását az életére, a családjára és a szolgálatára.
Nagyon szépen köszönöm a kedves beszélgetést, és kívánok minden jót és Isten kegyelmének apró sugarait a kedves hallgatók életébe, és a legnagyobb kegyelmet Jézus Krisztust is.
Boros Dávid baptista lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.
Álmaimból, lelkemből, két kezemből,